Most a következő előadáshoz én nem tudnék semmit se fűzni. Füstös László docens úr fog előadást tartani a Sarlatán is ember címmel. Azért annyit hozzáfűznék, hogy ugye nem tudom, hogy az miről fog szólni, de én ténylegesen úgy érzem, hogy nagyon sok olyan ember, akivel én nem értek egyet és áltudósnak tartom, ténylegesen ember abból a szempontból, hogy sokan önmagukat tévesztik meg. Tehát én mondjuk a laikus oldal, illetve hát a naív oldal vagyok. Én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem szándékos csalás miatt tűzi ezt a mesterséget, hanem meg van tévesztve, és éppen ezért én ezt nem is háborúnak fogom fel a magam oldaláról, hanem ismeretterjesztésnek, egy logikai kihívásnak, hogy lehet ezeket az embereket esetleg meggyőzni, vagy azokat, akik még hezitálnak. Úgyhogy akkor kérnénk akkor Füstös László docens urat az előadás megtartására.
Tisztelt hallgatóság, a cím az teljesen komolyan lehet venni. Én úgy gondolom, hogy általában itt egyszerűség kedvéért sarlatánnak nevezett legkülönbözőbb fajta áltudományos szerzőkről van szó, és ezek általában kultúrált, ravasz, intelligens emberek, és nekünk velük kell felvenni ha nem is a harcot, de mindenképpen velük kell vitatkoznunk, nem azért, hogy őket meggyőzzük. Mert ugye tudjuk Karinti óta, hogyha egy ilyen meggyőzési folyamat sikeres, az azt jelenti, hogy ettől kezdve ők fogják a tudomány álláspontját képviselni, én az áltudományért, és akkor ennek nem sok értelme van. Hanem mindig arról szól ez a mese, hogy azokat az embereket kell a tudomány helyességéről meggyőzni, akik bizonytalanok éppen az áltudomány hatására és azoknak az érvei folytán. Általában minél kevesebbet töltsön egy politikus is a biztos pártválasztók körében, hanem azokat próbálja meggyőzni, akik még nem döntöttek el, hogy kire fognak szavazni. Egy évvel ezelőtt akkor azt próbáltam elmesélni, hogy a tudomány hátrányban van a mi beidegződéseinkkel szemben, amit az idők során, esetleg sok ezer év során kialakult a társadalmi szokások, viselkedésformák révén. Én ezt a Sumner könyvet választottam annak idején, ez még egy tavalyról való idézet, sorozat, amelyik arra utal, hogy egyrészt van a fejlődés során kialakult tapasztalat, és ennek a tapasztalatnak különböző fokozatai vannak, és ebben a sorban a tudomány valahol ott helyezkedik el, ahol a tudásmennyiségre szükség van, és ezt később elő lehet venni a közös érdek hasznára. De van emellett egy másik jelenség is, az pedig a véletlen. És a véletlen az bekapcsol egy újabb hatást, amikor ennek a megmagyarázására gondoljunk egy primitív társadalomra, akkor nem igen adódik más lehetőség, mint hogy szellemekre, démonokra hivatkozzunk, és így létre fog jönni valamilyen mágikus magyarázat. Most a tudománynak igazából nem célja az, hogy a mágiát teljesen száműzze. A tudományból igen, de ne állítsa azt, hogy csak a tudomány létezik. A népszokások, viselkedésformák, egyebek, azok viszont közvetlenül kihasználhatók az áltudomány számára. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy ő ezeket a hiedelmeket, babonákat, egyebeket, mint tudományos érvelést felhasználja, akkor semmi akadálya, akkor ott lesznek a mesevilágba költöztetett ufók, az élet vizét is megtalálhatjuk minden valamire való ilyen bioboltban, pívész címén, vagy ingával kutathatjuk a kincseket, tehát ezek a mesés elemek, ezek mind az áltudomány segítik. És ott a sok segítség hatására körülbelül ez a helyzet állt elő, vagyis hát itt tartunk. Mondjuk, ami indokolja azt, hogy a tudományról, az áltudományról általában beszéljünk. Itt most én kizárólag csak a természettudományról szeretnék beszélni, tehát amikor tudományt mondok, akkor mondjuk a science-t értem alatta, nem nagyon merészkednék át a bölcsészet tudományok körébe. Tehát a természet, amit egyszerűen bizonyos törvények segítségével próbálunk felfogni és értelmezni, megmagyarázni, racionálisan érvelni a jelenségek, a tapasztalatok mellett, és a filozófiát is egyelőre olyan szempontból kikapcsolnám, hogy nem keresnék a tudományra egy általánosan szigorú filozófiai értelemben elfogadott definíciót. Az egy eléggé nehézkes dolognak ígérkezik. Az áltudományok szempontjából igen kedvező körülmény az, hogy a tudomány az egy igen bonyolult szervezetté vált napjainkra. Tehát a tudomány egyetemek és akadémiáknak valamilyen összefonódott együttese, és ezeknek a hierarchikus felépítése az eleve kitermeli azokat az embereket, akik ebben a szervezetben pórul jártak. Vagy nem jártak úgy, ahogy szerettek volna, vagy türelmetlenek. Mindenféle lehetőség megvan. Továbbá a tudományos kutatások, elsősorban a természettudományos kutatások meglehetősen pénzigényesek. És azt jelenti, hogy az állam is a tudománynak a finanszírozására kényszerül, hogyha jót akar, és ennek megfelelően az állam népszerűtlenségét a tudomány is magára kell, hogy vegye. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tudomány, különösen egy kicsit rossz indulatúan kezdünk hozzá, akkor azt mondjuk, hogy Csernobil, azt mondjuk, hogy atombomba, azt mondjuk, hogy környezetrombolás, és akkor mindenki borzong, és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem is lenne, szóval nem is jó, hogy van tudomány. Én most ezekről a kérdésekről megint nem akarok explicit módon beszélni, hanem csak a személyiségről, tehát a tudósról egy keveset, hogy lássuk azt, hogy hogyan lesz áltudós, egy igazi anti-áltudóst szerettem volna ideállítani, Jedlik Ányost, aki az ő 95 évében mindenféle tudományos erénnyel rendelkezett, de ahhoz, hogy igazán elismert tudós lehessen, egyetlen tulajdonsága hiányzott, a becsvágy. Tehát ő nem nagyon törődött azzal, hogy az híre neve az megjelenjen. Meg rá kell beszélni, hogy hát igenis vigye el az ő villámfeszítőjét a párizsi világkiállításra, mert ilyen még másnak nincs. Eleve fel se tételezte, hogy más ezeket a dolgokat nem találta ki. Amikor 1820-valahányban ő már egy ilyen kis elektromotort csinált, akkor azt úgy tekintette, mint hogy ő is kitalálta, nyilván már minden laboratóriumban ott forog ez a kis motor. És a dinamó is így nem is igen ismerik hazánk határán kívül az ő nevét, de ő azt mondta, hogy ő a fizikában gyönyörködni tud, és ez neki elég. Míg a mai napság, hogyha meggondoljuk, hogy mennyi ambíció feszíti az embereket a tudományban, és ez természetesen egy előrevívő erő, és mennyi korlátozás és pályázat, meg mi egyéb kényszer szerepel, akkor csak egyetérthetünk azzal a rövid megfogalmazással, ami egy tudományos karrierhez mindenképpen szükséges, és a tudományos körülmények között is megmaradhassunk. A lényeg az, hogy ismerjük azokat a szervezeteket, amelyeknek a véleményét fontosnak tudnunk, hinnünk érdemes. Vigyázni kell a sorrendre, nem szabad fölcserélni, de ezzel már elég sokra mehetünk, hogyha ezt mindig szem előtt tartjuk. Különböző, nem túl sok olyan írás ismeretes, amelyik a tudomány problémáit hiteles tudósok tollából vonszolgatná. Egyik ilyen volt a kettő spirál, hogyha valaki még nem olvasta volna, akkor igyekezzem pótolni. Ugye olyan emberek írták, aki a Nobel-díj megszerzése után számoltak be a történetről, hogy hogyan jöttek rá, és a környezetüket is ábrázolják. Elég nagy botrányt kavart az ügy, de ez meglehetősen objektív. Egy kicsit nálunk minden másképpen cseng. Annak idején volt egy nem ennyire hiteles, de azért a maga körében hatásos könyv, a professzor az Uborkapán, ami egy olyan tudósról szólt, akinél voltak tehetségesebbek, de ő lett a professzor, és nagyon keservesen, kínosan, háborús körülmények hatására hozta ezt, amit elvártak tőle. És az Angliában egy szatírának számított, nálunk pedig azt mondták, hogy hát hol itt az egészben a poén? Hát meg tudta csinálni. Akkor miért vagyunk megsértve? Ahhoz, hogy lássuk a személyiség jegyeket, hogy mi vezet arra, mi az a mesdje, ami a tudományból az áltudomány felé visz, olyan kérdéseket is meg kell vizsgálni, hogy a tudományos tévedés és a tudományos csalás. A tudományos tévedés az mindenkinek részese, aki a tudománnyal foglalkozik. Szerintem olyan gyakorlatilag nincsen, hogy valaki elindul egy irányba, és mindenféle tévedés nélkül eléri a célt. A célt tudni nem lehet tudni, hogy micsoda. Hát valamit elér, és akkor arról kiderül, hogy az fontos. Tehát Szent Györgyi Albert is úgy gondolta, hogy kitalált egy módszert a rák gyógyítására, ez nem vált be. Ő neki ez egy tévedése volt, de nem gondolta azt, hogy ezt most minden körülmények között meg kell védenie. Tehát nem csinált ebből szektát, nem alapított köré társaságot. Ha már a C-vitaminnál tartunk, akkor felemlíthetjük Pauling esetét, aki viszont a C-vitaminra gondolta azt, hogy az mindennek többek között például a ráknak is gyógyszere. Ez is még csak a tévedések kategóriájába tartozik, mint ahogy annak idején a nagy por, hát ez nem jó, a por felvert, mert éppen vízről akarok beszélni. Szóval a polivíz, ami a víznek egy különleges módosulata lett volna, ez egy szovjet felfedezés volt. Bizonyos kapillárisokban eltérő tulajdonságot észleltek víznél, és akkor ez minden külön módosatot kezelték. Úgy gondolták, hogy ez nagy jelentőségű, pláne hát a földet hadi célra is használni, úgyhogy hosszú ideig sokan foglalkoztak vele, még kiderült, hogy csak a kísérleti feltételek voltak bizonytalanok. De ez még mind csak a tudományos tévedés kategóriába tartozik, szemben mondjuk a pívízzel, amelyik akár százszor is higításban, és nem tudom, mivel kell hígítani a pívizet, szóval úgyis rendkívül hatásos, és nagyjából minden gyógyít. Érdekes eset a tudományos tévedésnek a hidegfúzió, ami 1989-ben terjedt el, hogy lehetséges az, hogy nem sok millió fokon olyan nagy energiáknál való ütközéssel jön létre a magreakció, hanem palládium felületen is végbe mehet normál hőmérsékleten, tehát hideg fúzió, és ennek sok tanulsága volt, lejátszódott az, ami leszokott játszódni abban az időben, hogy először a sajtó hát igen, mert szenzációként tárgyalta, akkor a kisebb laboratóriumban megismételték, hogy igen, így van, tényleg van hidegfúzió, akkor utána egy fél évvel később a szocialista táborba is kiderült, hogy persze ők is előre látták, már csak nem akartak eddig szólni, és akkor kiderült, hogy nincs. És most is ott tartunk viszont, hogy hidegfúziós kutatások vannak. Tehát van egy, a tudósoknak egy csoportja, akik esküsznek rá, hogy a hidegfúzió az egy lehetőség, és ezt ők be akarják bizonyítani. És ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen ők szabványtudományos módszerekkel érvelnek és dolgoznak. A folyóiratukban minden évben kongresszust tartanak, és ezekből az derül ki, hogy tulajdonképpen hidegfúzió nincs. De amikor nagyon megszorítják őket, mert ezzel is kell pénz, akkor most 15 éves évforduló volt tavaly, akkor ebbe az ünnepélyes alkalomra megint nagyon felerősödött az, hogy de mégis van. Tehát ez egy ilyen nehéz dolog, néha látszik a kényszer, hogy ha már egyszer valaki túl messzire elment egy tévedésben, akkor esetleg olyan csalásgyanúba is keveredhet. Hát persze nem mindig ennyire enyhe a dolog, de a tudománynak van más eszköze is, amelyik félrevezethet. Tehát vannak olyan lehetőségek, hogy kihasználja az ember azt a tudományosnak mondott stílust, hogy a publikációnak a számát növelje. Mindenki olvasott már olyan szövegeket, amit nagyjából nem lehet megérteni. De azért mégis megjelentek folyóiratokban, könyvekben. Ezt használtak ki annak idején két kutató fizikus és egy neves társadalomtudományi folyóiratban megjelentettek egy 40 oldalas halandzsa szöveget. Ebből csak éppen egy pár sort mindig ezt szokták idézni, de tessék megnézni, hogy akkoriban páran lektorálták, mindegyik úgy nyilatkozott, hogy nem egészen világos a többi, de az ő szakterületét illetően hát helyes kifejezések vannak benne, és ezek tényleg benne voltak, a hivatkozási jegyzékben is minden a helyén volt, több oldalas hivatkozási jegyzék volt, tehát ez szépen megjelent azzal a címmel, hogy arccal a kvantum gravitáció transformatív hermeneutikája felé. Ez már önmagában is egy jó cím, és azért én biztos vagyok benne, hogy hasonló dolgok nem paródia szinten manapság is megjelennek kevéssé ismert orgánumokban. Természetesen vannak aztán közönséges csalások is, nem csak ilyen szelíd dolgok, amik a tévedésből indulnak ki, hanem amik eleve úgy készültek. Valaki úgy gondolta, hogy ő gyors tudományos karriert csinál, nem a középszerűt, hanem nagyon erőteljeset, és akkor azt mondta, hogy ő rájött arra, hogy a fullerén az szobahőmérsékleten szupravezet. Hát ez egy óriási dolog, van egy anyag, amelyik szupravezető magas hőmérsékleten tényleg, csak az én számomra elég érthetetlen, hogy az illető egyébként igen tehetségesnek mondott kutató nem gondolt arra, hogy hát addig, amíg a világ híre tart néhány hétig, addig nagyon szép, de utána hát ezt meg kell ismételni, meg fogják ismételni, és ha másnak nem szupravezet, akkor oda minden. Tehát először a világhír, aztán az állás. Hát ez történt. Na most van néhány olyan eset, olyan csoport, amit érdemes külön megvizsgálni, és szerintem ezek külön-külön rávilágítanak egy-egy olyan motivációkörre, amelyik a sarlatánis ember témakört hát körüljárni segít. Az egyes számú példám az az örökmozgók témaköre, amit én a kapzsiság és messianizmus alcímmel láttam el, és azért, mert az előbb már itt ugye hallhattunk hazai pályáról, én kifejezetten egy amerikait vettem a sok közül, mert rengeteg van, tehát ha az ember az interneten körülnéz, akkor szinte nehéz oda nyúlni, ahol ne lenne valami ilyen világmegváltó ötlet. Itt egy Tom Bearden nevezetű úrról az derül ki, ugye egy nyugalmazott alezredes az amerikai hadseregben, végzettségei száma nem cseké, nukleáris mérnök, matematikus, ezekkor neki diplomája van. Azon kívül diplomája van az amerikai hadsereg vezérkari tanfolyamán, az irányított rakétákról, és még számos más katonai és mérnöki továbbképzési kurzusról. 69 éves korában még a PhD fokozatot is megszerezte, de valószínűleg ezt eltévesztette, mert azt olvasom sajnos, hogy az a szám, kódszám, amivel ezt ellátta, az éppen a Cambridge Egyetem kápolnájának valamilyen leptári száma. Szóval ez valószínűleg nem egészen korrekt, ez a PhD diploma. Az ő saját honlapjáról idézem azt viszont, hogy ő egy vezető szakértő az alternatív energiák, az anyagszellem kölcsönhatás, az elektromágneses bioeffektusok, a paranormális jelenségek, a parapszichológia, a pszichotronika, a Tesla technológia és egyesített térelmélet területén. Vezető képviselője a skalár potenciálú elektromágnességnek, számos találmánya van az alternatív energiával működő és a skalár elektromágneses eszközök prototípusaira. Elektromágneses úton tud azonosítani rákot és álomkort, immunhiányos betegségeket. 1991-ben minden befektetés nélkül 500 wattot tudott előállítani közvetlen a vákum megcsapolásával. Hát ennek érdekes módon vagy nem látszik a folytatása. Le van írva ez a dolog egy nagyon jó nevű folyóiratban, és büszkén mondhatom, hogy ennek is vannak magyar vonatkozásai, mert az a cikk, amit sok szerzőt is tartalmaz az ő vezetésével, az alfa laboratóriumoknak a égisze alatt működik, tehát két magyar szerző is szerepel benne. És a dolog így elvileg elég egyszerű, arról van csak szó, hogy akkor lehet megcsapolni a vákumot, hogyha a téridőnek van görbülete. A téridő görbületét pedig úgy kell előidézni, hogy a skalár és a vektor potenciált egymással megöregesen alakítjuk ki. Most nem is olyan nehéz ez, csak még egyelőre nem nagyon jutott eszembe, hogy hogyan van a skalár potenciálra megöleges, de le is van rajzolva különben, mert ez egy olyan elmélet, ahol mágneses monopólusok vannak, de nincsenek elektromos töltések, csak elektromos dipólusok vannak. És az elektromos dipólusokban, mint tudjuk, a bemenő energia az képzetes, a kimenő meg pozitív, tehát valós. Tehát csak alkalmas dipólust kell ezzel a módszerrel, amit az előbb említettem, kialakítani, az le van ott rajzolva. Azt hiszem az amerikai szabvány szerint neki tényleg van erre patentja, tehát ez egy szabadalmazott ügy, de ennek ellenére még nem okul, hogy valahol nagyobb mennyiségben ezt. Továbbá pedig ő gitározik, négy gyermek apjaként él egy nagyon szép Los Angeles-i házba, az is le van fényképezve, tehát egy kiegyensúlyozott személyiség, és nagyon rokonszenves, impulzív valaki, hasonlít is a mi előbb emlegetett XY-unkhoz, amely magyar párjának azért mindenképpen az a becsületére válik, hogy a rákkal nem foglalkozik, de viszont a hasonlóság az nyilvánvaló, mert amikor ott ugyancsak a honlapokon olvasok, onnan művelődtem, ott valaki megkritizálta egy ilyen fórumon, hogy a könyvének a levezetés, szóval a könyve egy 900 oldalas könyv, az egyik ilyen alapvető könyve. Annak a második oldalán mindjárt van egy hiba, mert nem tud közvetetten differenciálni, elrontja, dimenzióra se jön ki. És erre indulatosan válaszolt a szerző mindjárt a következő héten. A válasz az úgy kezdődik, hogy te görény. A változat az tavaly volt, amikor az illető magyar munkatárs részt vett egy ilyen megbeszélésen, hát azt ő kezdeményezte, és akkor megkérdezte valaki, hogy hát tulajdonképpen miért nem az örök mozgójából él, miért ilyen előadásokat tart. Erre ráfölmet, hogy kismókus, ide figyelj! Szóval mennyivel szebb a kismókus, mint a görény. Különben hát én tudom azt, hogy ez a fajta típus, aki úgy nagyjából mindent tud, tehát ez a mesianizmus, amit én említek, ez mindenki számára valószínűleg ismerős. Tehát én is nem számtam, de néhány emberrel találkoztam, aki állította, hogy neki örök mozgója van készülőben. De még szerényen csak készülőben. A legkedvesebb ismerősöm egy biai asztalos volt, aki mindig be is számolt, ha arra jártam, hogy most hol tart. Amikor utoljára mondta, akkor már csak 30 fok hiányzott attól, hogy teljesen körbeforduljon. Ezek mind nagyon derék és barátságos dolgok. Annak idején a vegyész barátaimtól még ezt a jelszót is megtanultam, hogy energikus vegyészmérnök szabad entalpiával tőkés társat keres. A mai zordabb világban már van egy szabad energia lap a interneten, aminek a szabad energiához bizony édeskevés köze van. Ezek a szabad energiák mind olyanok, amiket szabadon lehet nyerni, anélkül, hogy bármit is befektetnénk. Tehát ott így első ránézésre és direkt módon legalább 100 különböző vállalkozás van, ami ezt tudja. Az előítéletességnek egy külön csoportja, egy manapság már részben lecsengett dolog a biodeterminizmus, de azért, hogy nem egészen lecsengett, azt mindjárt látni fogjuk. Kezdetben ez úgy szólt, hogy a különböző fajok, fajták, embertípusok, osztályok, bárki, azok úgy születnek, hogy magukkal hozzák a jó vagy rossz képességeiket. És erre különböző tudományágak voltak. Hát kezdjük ott, hogy 1849-ben volt egy Morton nevű úr, aki koponyákat vizsgált, és megállapította, hogy az angol száz fajnak a koponya térfogata az 1572 köbcentiméter, míg ezzel szemben mondjuk a mongoloké az csak 1350. Tehát nyilvánvaló a felsőbb rendűség, hát nagy fej, nagy agy, stb. A később megvizsgálták ezeket a dolgokat részletesen, tehát őnek elég sok volt a mintájában, de például a mongolokat azt 5 darab koponyával intézte el, a 6. kihagytam, az túl nagy volt, az nem volt érdemes belevenni. Tehát így aztán kijött ez a kis szám. Utána megnézték az egészet, tehát több évvel utána ezt az egész készlet rendelkezésre állt, el lehetett végezni a mérést. Kiderült, hogy majdnem minden az elfogultság irányában történt. Tehát először is a módszer, hogy hogyan mérte meg a koponya térfogatot, volt az úgynevezett mustármagos módszer, meg puskabolyókat. Akkor telik el a tömni azt, és hogyha úgy gondolta, akkor a mustármagos mérések azok mindig azt igazolták, amit ő szeretett volna. Ha ezt utána még egyszer elvégezték valami objektívebb eszközzel, akkor az mindig a tárgyalat volt. Volt egy másik szerző, akik ebben a korban 1870-es években, aki az agynak a különböző részeit hasonlította össze, vagy kérektest első meg hátsó részét, és hát kimutatta, hogy az első rész, ami az intelligenciának a ott fészke az intelligencia, meg a szaglás is, és mondta ő, hogy ki lehet mutatni, hogy a fehér embereknél ez sokkal nagyobb, holott tudjuk jó, hogy a feketéknek jobb a szaglásuk, hát ebből is láthattuk, hogy mennyire unintelligens népség. A koponyatan kraniometria az igazából Brockának a működésével érte el a csúcspontját. Ő eleve feltételezte, hogy az emberi asszok azok egy lineáris sorba rendezettek az orángutáktól a angol száz típusig. És közben be lehetett sorolni a dolgokat, csak baj volt, mert nem nagyon talált igazi paramétert, aminek alapján ezt a rendszert állított volna támasztani. Kezdetben olyannal próbálkozott, hogy az orsócsont és a felkarcsont aránya. De nagyon szépen működött, amik csak fehérek voltak, meg feketék, meg még valami kaukázusi fajta, de akkor kiderült, hogy hirtelen be kellett tenni a fehérek elé az eszkimókat, és akkor azt mondta, hogy az egész nem érvényes, ez tévedés. És áttért a agytérfogatra. Hát az agytérfogattal nemzetközi botrány tört ki, mert kiderült, hogy a németeknek 100 grammal nagyobb az agyuk, mint a franciáknak, de aztán ezt francia hazafiak korrigálták, mert kimutatták, hogy azokban a mintákban nagyobb termetű németeket vizsgáltak, és így tovább. Szóval a legtriviálisabb dolgokat mindig elhallgatták, hogy testmérettől mennyire függ, és hogy egyáltalán még az sem volt tisztázva, hogy hogyan kell definiálni egy agyat, hogy metszük azt ki, hogy az agy kérget hozzászámít, és így tovább. Tehát én azt hiszem, hogy mai szempontból ezt nem igen tekinthetnénk tudománynak, de akkor azért az volt, érdekességként meg lehet említeni, hogy vállalkoztak arra is, hogy visszamenőleg minősítsék az emberekkel teljesítményük szerint. Ezt akvajták abban, amikor kiderült, hogy Anatole France-nak 100 000 és Turgenevnek meg 2000 grammos agya volt, akkor ez abban maradt. A agykutatásnak ez a fajtája, tehát a kraniometria, az átadta a helyét a teszteknek. De még itten kihagytam egy-két következtetést, amit az érdemes a kraniometriával kapcsolatban megemlíteni, hogy ezek nem ártatlan dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy csak tudóskodunk, méricskélünk, és abból nincsenek következtetések. Hát vannak következtetések, és ugye mindjárt a választási törvényeket is meg lehet változtatni a segítségükkel. A különböző teszteknek a bevezetése az minélhez fűződik, akinek a világhírű mondata az mind a mai napig használjuk, legfeljebb nem nevezzük tudománynak. Tehát ugye, hogy teljesen mindegy, hogy miből áll egy teszt, ha eredménye egy szám. Aki írt ZH-t, az tudja, hogy ezek így szoktak lenni. De legalább nem mondjuk azt, hogy tudomány, ennyit fejlődött a világ. Akkoriban egyébként minél azt hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem egy áltudósként fonultatom itt fel. Ő egy olyan ember volt, aki kiindult a Brokkaféle agyvelő vizsgálatokból, méretekből, stb. Belátta ennek a hiába valóságát, és egy fölkérésre próbált meg valami olyan módszert kitalálni, hogy hogyan lehetne segíteni a hátrányosan, szóval a lemaradókon, az iskolába lemaradó gyerekeken idejébe való kiválasztással. Ő csak idáig jutott el. Ahol ő már nem igen tehet, hogy ebből aztán egy külön iparág lett a későbbiekben, és Goddard az például már a bevándorlási törvényt tudta ezzel megváltoztatni, hogy olyan teszteket agyalt ki, aminek a segítségével kimutatta, hogy az értelmi fogyatékosnak számít a bevándorlóknak 87%-a. Hát ezt aztán nem hitték el neki, jó, bement, alkudozott, 50%-nál megálltak, jött egy új törvény, korlátozták a bevándorlási rátát. Ők is hajlamosak voltak arra, hogy visszamenőleg állításokat tegyenek, tehát kiderült ebből, hogy a 100-as IQ az a átlag. A Faradaynek 105 jutott, Shakespearenek 100, és akkor abba hagyták. Tehát egy darabig, amíg ezek a dolgok így visszamenőleg nem derültek ki, addig működtek. Viszont a Burke-nek a esete az külön érdekes, mert a hiúságnak egy mintapéldány, és nem olyan régi. ő 1976-ban halt meg, és halála után derült ki, hogy nagyon közönségesen csalt. Ő ugyanis az egypétélyű különélő ikreknek a dolgait tanulmányozta, magától értetődik, hogy ez egy érdekes téma, hogy külön választott egypétélyű ikrek, egyik itt nevelkedik, másik ott, és akkor milyen hasonlóságok, különbségek adódnak. Volt is neki 6 ilyen esete, amit meg tudott vizsgálni, de érezte, hogy ez nem egy statisztikai nagyság, úgyhogy egyszerre csak 55 lett az eseteinek a száma. Később derült ki, hogy az a 49 az nem létezett. Azt ő kitalálta mindenestől. Tehát onnan derült ki, mert a számok, amiket ilyen különböző valószínűségi meghatározókat megadott, azok 3/10-es változatlanok maradtak, miközben a létszám meg 10-szereződött. Jó lehetőséget kaptam azzal, hogy a relativitás elmélet fejlődés történetét is megvizsgálsam, azzal, hogy megjelent a Magyarok és Einstein című vagy 900 oldalas könyv, és abban 1945-ig a relativitás elméletről számos vélemény volt olvasható. Ez azért is érdekes a relativitás elmélet, mert ez megmutatja azt, hogy áltudós vagy hát sarlatán lehet akkor is az ember, ha van Nobel-díja. Tehát ez történt a Német fizika címén, ami a relativitás elmélettől indult ki. Két Nobel-díjas alkotta meg és alakította meg a német fizikát, Johannes Stark és Philipp Lénard. Lénard esete az a legtanulságosabb, mert ő egy zseniális kísérletező volt, és teóriáiban is következetes és erős, de kikötött az éter elméletnél, és ettől nem tudott megszabadulni. Ez önmagában nem lett volna baj, nem is ezért kapta a Nobel-díjat 1905-ben, hanem a fotoeffektus kísérleti tárgyalásáért, hanem annyira megdühödött, hogy Einstein ezt olyan egyszerűen magyarázta meg egy a étert kiküszöbölő feltételezéssel, hogy emiatt úgy döntött, hogy az a fizika, amelyik ilyet mond, az nem lehet egy igazi, egy árja fizika, az csak egy korcs változata, tehát a német fizika az mint egy antiszemita jelenség jött elő. Stark az szintén érdekes módon ő Nobel-díj ellenére nem tudott látványos karriert befutni, vidéki egyetemen maradt, és ilyen úgy érezte, hogy hátrányos helyzete miatt lett a hatalmi tudóskodásnak a híve. Csak hogy lehessen látni, hogy kikről van szó, és azt is lehessen látni, hogy hova vezet ez a dolog, amikor a német fizikának megjelent az írásos változataim már, amelyek tulajdonképpen egy ortodox kísérleti fizika mindenféle elmélettől elzárkózik, illetve hát az éter, ami természetesen van, az benne lehetett. Nos hát, ha elolvassuk, akkor látszik, hogy odáig lehet itt eljutni, hogy nyílt zsidó ellenesség, mint tudományos érv szerepel. Nem, egyébként nem szükségképpen van ez így, mert volt már olyan a példa, hogy valaki szimpatizált a nácikkal, sőt Pascal Jordán be is lépett, aktív tagja volt az SA-nak, később a Luftwaffe-hoz került, de ő egyáltalán nem tagadta meg a relativitás elméletet, ő volt az egyetlen, aki Einstein nevét így egészébe kimerte mondani 1940-ben, a többiek csak mint E-jelenségre hivatkoztak. És hát, hogy ne csak egyoldalúan a németeket dicsérjük, ugye az oroszoknál is megvolt ez, hogy bizonyos ideológiai alapon lehetett dönteni tudományosságról vagy áltudományosságról, és az áltudomány már akkor diadalt adhatott Lisenko személyében, viszont az igazi tudományra meg szükség volt, és ezért enyhített lágereket rendeztek be azoknak a tudósoknak, akik hasznot tudtak hajtani. Ez a Szolzsenyicin könyve erről szól, egy tudományos műszaki lágerről, ahol a többi lágerhez képest arany dolguk van az embereknek, csak hát éppen be vannak zárva. És létrehozzák azokat a műszaki alkotásokat, amire akkor szükség volt. Az, hogy aztán a relativitás elmélettel kapcsolatban ez a antiszemita vonal megmaradt, az még a 30-as években teljesen érthető az én számomra, mert akkor erre nevelték a népet. De hogy aztán még a napjainkban is így van, az már eléggé megkökkentő. Ez még a régi kor. Voltak emberek, akik bátortalanok voltak önmagukban, de mihelyt valami tekintélybe kapaszkodhattak, akkor már is megjött a hangjuk. És hát Lénárd ugyanazt ismérte, amit előbb is, hogy a zsidó fizika az egy korcstárkormány. Viszont, amint arról már szó volt, általában úgy van az, hogy napjainkban, hogyha egy rendhagyó, a szokásosnak ellentmondó könyvet elő kell, be kell mutatni, ki kell adni, akkor ahhoz kell egy szakértő. Itt ugyanaz a szakértő van, mint aki a Friderikus műsorban is volt, főállású szakértő, és a különböző Einstein tévedet, Einstein legfőbb tévedése, az idő nem múlik, meg ilyenfajta könyvekhez írta ezeket az előszavakat, és hát az utolsó méltatásnál a legfőbb érvet is mellékeltem, hogyha valakinek esetleg szüksége lenne arra, hogy Einstein megcáfolja, akkor itt egyetlen mondatban megteheti, hiszen a napnál is világosabb, hogy miről van szó. Még két dolog, amit még egy idézetem van, azt, ha már az új kékszalag is itt szóba jött, akkor az is egy kedvenc kiadóm. Ennek az új kékszalagnak 5 kiadványa van összesen, olyanok, mint a Szion bölcsének jegyzőkönyve, a Nemzetközi zsidó, meg valami ilyesmi, és hát ez az 5. Most ebben az érdekes, hogy az illető mű az egyáltalán a könyv, egy vastag könyv, de egy hangot nem tartalmaz, aminek távolra is antiszemita kicsengése lenne. Ez egy nagyon becsületes relativitás elmélet, csak minden fejezetben oda van írva, hogy a Lorentz transzformáció téves levezetése, az idődilatáció téves eredménye, és így tovább. Szóval teljes relativitás elmélet, csak minden oda van téve, hogy téves, kész. Hát anélkül egész jól meg lehet tanulni a relativitás elméletet, de úgy vélte ez a kiadó, nem tudom, hogy vette rá a szerzőt, hogy ez neki nagyon jó lesz arra, hogy a zsidó szellemiség felsőbb rendűségét itt porba omlassza. Még két dolog tartozik ide, az egyik az, hogy érdekes módon az áltudományok, hát implicit módon támogatóra lennek a posztmodern tudomány filozófiában, amely tudomány filozófia az a tudományt mint egy lehetséges változatot jelöli meg, és egyáltalán tiltakozik kiemelt státusa ellen, hogy a tudomány automatikusan pénzt kap, a tudományos állításokat tanítják az iskolákban, egy rendkívül szellemes, igen nagy műveltségű ember volt Fejér Ábend, aki ennek a legfőbb szószólójaként azt az eszmét vezette elő, hogy a dolgokat demokratikusan kell kezelni, és nem a tudományt részesíteni előnyben, hanem mindenkire bízzuk rá, hogy mit választ. Itt is rengeteg csúsztatás van, ha valaki veszi magának a fáradtságot és elolvassa szép vastag könyvét a módszer ellen, ami lényegében Galileiről szól, és rengeteget meg lehet belőle, akkor a hangsúlyok és a csúsztatásoknak egy érdekes egyvelegével találkozik, amiből bármit ki lehet olvasni. Egy közönséges fizikus persze kétségbe esik ettől, és így reagál, hogy mi lenne, hogyha a különböző természet törvényekről egyszerűen többségi alapon döntenénk. És akkor mondjuk aztán ezt tanítanánk, és ennek alapján terveznénk technikát, bármit. Amit még mondani akarok az, hogy van egy igény arra, hogy a világot egészében ábrázoljuk, egészében képzeljük el, és itt nagyon gyakori az áltudományos nézeteknek a túlburjánzása. Én személy szerint ezt különösen nem tartom nagy veszélynek, legfeljebb csak kicsinek, mert közvetve hat. Ez már inkább a mesebirodalmába tartozik. Ez is a Fejérábrántól származik, innen látszik, hogy ő költői alkat volt, mert már úgy kezdődő, hogy értelme ennek a bolond életnek nincsen, és higgyünk a mesékben. Ez a jelszó, ez eléggé elterjedt, tehát manapság minden tanúi lehetünk annak, hogy nagy összefüggő meséket találunk ki arról, hogy a világ összefügg, egy hatalmas hologramnak a részei vagyunk, esetleg nem is vagyunk, csak a hologram részeként nem létezünk, tehát így akkor a kapcsolat is megvan, mert a hologram az olyan, hogy egész, tehát minden része minden részéről tud, így akkor el lehet magyarázni, hogy miért van távolba hatás és teleportáció. A tudománynak különböző létező eredményeit azt az áltudomány mindig nagy szeretettel felhasználja. Ez például egy jellegzetes darabja ennek a dolognak, amikor van egy könyv, amikor egy közgazdász leírja ezt az egészet egy könyvben, hogy hogyan néz ki a világ minden összefüggésével, és akad egy neves zongoraművész, aki mindezt, mint követendő példát tárja az olvasó közönség elé, és valóban meseszerűen ezt a dolgot megnyugtatóan fel tudjuk fogni. Van, aki még zenével is alá tudja támasztani. A valamikori munkatársunk volt itt, a Vágtázó halottkémek kiváló frontembere, a Grand Pierre Attila. Annak is vannak ilyen könyvei, hogy a világ egészen egy élőlény, egyetlen élőlény, és akkor annak megfelelően vannak a kapcsolatok, minden ember mindenkinek hát részese. Nagyon jó, gondoltam, hogy egy kis zenét is produkálunk hozzá, mert ezek ilyen zenék, amik a világegyetem üzenete. Ha össze akarom foglalni, ha van egy kis zene, akkor háttérként szólhat. Én még azért elmondom azt, hogy... Tessék? Nincsen. Azt még elmondanám, hogy kiagyaltam egy olyan hasonlatot arra, hogy tulajdonképpen miben különbözik egy átudós, egy sarlatán egy igazi bűvésztől. Mert azért legjobban ahhoz hasonlít, hiszen valamilyen trükkökkel dolgoznak a sarlatán barátaink, ravasságuk és intelligenciájuk erre összpontosul. Szóval egy igazi illúzionista az azt csinálja, hogy megjelenik a nő, megjelenik a behelyezik egy szekrénybe, az illúzionista nyílt színen ketté fűrészeli abban a nagyon szűkre szabott szekrénybe elhelyezett hölgyet, és utána akkor a függöny, majd pedig megjelenik a nő, a fűrész, az illúzionista, minden rendben van. Egy áltudós, egy sarlatán ez valami hasonlót csinál, csak három alapvető változat van. elmondja azt, hogy ő el tudja fűrészelni a nőt. És akkor ezt nekünk el kell hinni. Ez egy elmélet és veszélytelen dolog. A másik, ez a dráma lejátszódik, megvan a nő, megvan a fűrész, megvan a sarlatánunk, és akkor elhelyezik a hölgyet a szekrénybe, lemegy a függöny, halljuk a csikorgást, és akkor megjelenik a nő, a fűrész, minden, magát csak a fűrészelést nem látjuk. És végül van a harmadik, a legdurvább változat, amikor a fűrészelés tényleg végbe megy, a nő meghal, és akkor ez mondjuk a Lisenkói megoldás. Az egész szovjet mezőgazdaság beledöglött. Hát ilyen lehetőségek is vannak. Köszönöm a figyelmet!